Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és a mai beszélgető partnerem az pedig állandó szakértőnk, Mélyes Károly. Kezdünk!
So box.
Ready to check.
Yep, now I'm clear.
Szép jó napot Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Szervusz, Karesz!
Szervusz!
A mai beszélgetésünket az pedig a mögöttünk hagyott japán nagydíjról fogjuk megejteni, mert bár dögunalmas volt a futam, de azért mégiscsak azért van miről beszélni, hiszen történtek dolgok még a nagydíj előtt, a nagydíj alatt, úgyhogy azt hiszem ezeket beszéljük át, és mivel mással lehetne kezdeni, mint azzal, röviden tömören Max Verstappen nyert, de nem akárhogy. Én azt hiszem, hogy erre, amit szombaton, illetőleg vasárnap művelt, nem lehet más jelzőt reagatni, mint azt, hogy mestermunka.
Hát így van, és ezt már azért nem először bizonyítja, hogy nem véletlenül szeres világbajnok, és hát amit talán nem is gondolt senki, hát akár ezzel még egy kicsit be is jelentkezett, hogy ötszörös lehet, mert azt mindig lehet érzékelni, hogy a Red Bull tud egyet tekerni azért a dolgokon, de egyelőre inkább csak az, hogy ugye két teljesen egyértelmű McLaren győzelem után, Ausztrália és Kína után, ugye nagyon kevesen gondolták volna, hogy a Red Bull így föl tud jönni, és hát itt megint bebizonyosodott az, hogy egy olyan szuper tehetségről van szó, akinek a számára szinte nincs elveszett futam, vagy elveszett kör, és mindig 110%-on adja bele a saját képességeit. És hát megint egy olyan versenyt produkált, ami ugye ez a 61. győzelme volt, jó párat össze lehetne már számlálni, amikor azt mondtuk, hogy elképesztő, meg fenomenális, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, de ez is ott van a sorban. Nem olyan látványos győzelem, ugye, ahogy mondtad is, hiszen pole-ból elindult, és gyakorlatilag végigvezetve nyerte a verseny, de tudva azt, hogy ez a Red Bull ugye mire képes, amit ők maguk is azért folyamatosan hangsúlyoznak, plusz a csapattársaknak a vergődése, ez mind oda csúcsosodik ki, hogy ugye Verstappen nélkül ez az istálló gyakorlatilag egy középszerű csapat lenne jelenleg, akik nem hogy a VB címért, de talán a dobogóért se tudnának harcolni. Ehhez kell ez a max faktor, amit ő tud biztosítani.
Hát ő azért benyilatkozta azt, hogy ha ő a McLarenbe ülne, akkor már
hát,
nyomát se látták volna. Én azért hiszem azt, hogy mestermunkán más jelzőt nem tudsz rá találni, mert mind a csapat oldaláról, és mind az ő oldaláról is most tényleg megmutatkozott az, hogy miért ők a legjobbak. Ugye pénteken szenvedtek szokás szerint, ahogy szoktak, és a Verstappennek a versenyménnöke Jean-Pierre Lambiaza pedig azt mondta, hogy gyerekek, ezt az autót, ezt át fogjuk építeni. És a Red Bull garázsban máshogy csináltak a Verstappen szerelői, mint ezután a mondat kiejtése után egész éjszakát végig dolgozva átépítettek, átolt szettig mindent. Majd jött a szabad edzés és az időmérő edzés, és minden a jó irányba haladt. Úgyhogy ez valahol már lehet riasztó jelzés a McLaren számára, hogy ezek után levonták a konzekvenciát, tehát tudják azt, hogy na ez volt a jó út, és erről nem fognak valószínűleg majd letérni. És amit hozzá kell tenni, hogy ugye ez tulajdonképpen ez a szombaton dőlt el, az időmérő edzésen dőlt el.
Igen,
nem hibázott.
Mondták, Norris is.
Igen, tehát ő nem hibázott, amikor eljött az idő, miközben mind a Norris és mind a Piastri is hibázott. És utána jön a vasárnap, nem rontotta el a rajtot, és úgy teljesítette végig az első métertől az utolsó méterig ezt a versenyt, hogy végig ott volt a fenekébe a két McLaren, tehát a legkisebb hiba után is, oda vágott volna a két McLaren, és nem nyeri meg a versenyt.
Hát igen, ez az igazi nagyságnak az ismérve, hogy amikor egy gyengébb autóval is ki tudod csikarni a győzelmet, csupán amiatt, hogy tehetségben, meg odaadásban, meg annyival jobb vagy, mint a többi. Tehát ezt ugye a Hornerék mostan lépten nyomon hangoztatják, hogy a jelenlegi mezőnyben a Verstappen a legjobb, de ez valószínűleg így is van, mert hát tényleg ki az a versenyző, amelyik egy olyan autóval, amelyik mondjuk adott esetben még a Q2-be se kerül be, a saját részéről meg pólba rakja és szállítja a győzelmet. És ugye ez a tavalyi évben is megmutatkozott már, amikor főleg a szezon második felétől kezdve a McLaren abszolút top csapat és top autó volt, és ugye Monza után Marco maga mondta, hogy mind a két VB címet el fogják bukni, de ennek ellenére volt annyi a Red Bullban, és ez bennük azért a szintén megsüvegelendő, hogy ők mindig tudnak egy kicsit rápakolni egy lapáttal, ha kell. Tehát akkor is úgy tudták azt a Red Bullt módosítani, a szezon utolsó néhány versenyén, ha nem is voltak feltétlenül jobbak a McLarennél, de pariba voltak velük, és ott jött megint ugye a Verstappen faktor, hogy azt már ő akkor behúzta a Norris ellen, mert volt benne annyi, hát egyrészt rutin tapasztalat, már egy kicsivel több, meg az, ami neki az Isten áldott a tehetsége, hogy nem engedte veszni hagyni a BB címet, mint ahogy most se engedte veszni hagyni a futamgyőzelmet.
Hát akkor viszont, hogyha már megemlítetted a McLarent, akkor mondhatjuk azt a McLarennek, hogy lógathatják a fejüket, két dobogó, tehát egy második, harmadik hely után lógathatják a fejüket egy ilyen hétvége után, vagy tényleg az van, hogy ők is beleadtak apait, anyait, és most tényleg mind a két csapat, hát jó, mondjuk azt, hogy három versenyző, mert a csapat az ugye két tagból áll, és most hiába volt versenyzőcsere a Red Bullnál, túl sok minden nem változott, sőt egyáltalán semmi sem, de erre majd egy kicsit később majd kitérünk. Tehát most ez a három pilóta, ez igazából az elejétől a végéig tényleg toppot nyújtott, és most csak egy nyúlfartnyival is, de most legyőzte őket a Verstappen. Most az a kérdés, és ez lesz majd, hogy a triple header során majd választ is kapunk, hogy ez a verseny és ez a hétvége, ez azért volt tényleg egy különleges munka a Verstappen részéről, mert tényleg hiba nélkül apai tanyait beadott, és majd jönnek a következő versenyek, ugye Bahrain meg Szaúd-Arábia, ahol viszont már nem lesz képes, ugye Hamilton szokta azt mondani, hogy 110%-ot adni, tehát hogy az a kérdés, hogy most ezek után akkor hogy fog menni. Lógathatja az órát a McLaren?
Hát lógatni nem kell egyelőre, de hát ez egy nagyon komoly intőjel volt a számukra, tehát, hogy ez a VB cím, amire ugye gyakorlatilag Melbourne után nagyon sokan azt mondták, hogy a McLaren simán besöpri idén a egyéni és a konstruktőri bajnokságot, azért ez már nem annyira biztos jelen pillanatban, mert hát három verseny, ugye egy hónap után, vagy szűk hónap után azért a Red Bull megint megérkezett abba a szituációba, hogy verseny képes nyerni. Most ugye pont ez a triple header zajlik, amikor nagyon sok mindent az autókon nem lehet fejleszteni, vagy machinálni. Már jön vasárnap a Sakir, utána meg a Jeddah. Tehát nyilván pályától, meg időjárástól nagyon sok minden függ. Azért a nedves pálya, nedves időjárás mindig is egy kicsit Verstappen kezére játszott, meg csodákat képes tenni, még pluszban, vizes aszfalton. Emlékezzünk a tavalyi brazil futamra például. Az biztos, hogy a McLarennek egy szuper autója van, meg két nagyon jó versenyzője, ami persze egy kicsit meg is nehezíti a dolgukat, mert ugye a Red Bull esetében nem kérdés, hogy kire szavaznak, vagy melyik lóra tesznek. Itt azért majd egy kicsit kezd élesedni a helyzet. Tehát ugye azért most is volt az utolsó negyedében a versenynek, amikor fölmerült mindenkiben a kérdés, hogyha mondjuk Piastri van előbb, ő vajon képes lette volna jobban megszorongatni Verstappent, mint a Norris. Ugye ez az, amit már sose fogunk megtudni. Párszor csinált is egy olyan félgondolatnyi manővert, hogy esetleg bekukkant mellé, vagy megelőzi, de aztán valószínűleg rászóltak, hogy tartsák a pozíciót. Egyelőre jó ez a második, harmadik hely itt a szezonnak a legelején, de hát ugye nekik, a McLarennek ez a kellemes gondjuk is van, hogy két nagyon jó versenyző ül a két jó autóba, köztük is előbb-utóbb el kell dönteni, hogy ki az igazi kihívó.
Arról se beszélve, hogy lehet, hogy Hát nagyon enyhén azért jelezte a Piastri, hogy hát tudnék én ettől gyorsabb is lenni, hogyha az előttem lévő autóval helyet tudnánk cserélni, de bizony. Viszont ha meg azt veszed, a Norris sem egy ügyetlen fiú. Teszem hozzá, hogy mind a kettő egy olyan autóba ül, aki ezen a hétvégén nem volt 100% elégedett az autójával, így az előző két futamon azért hol az egyik, hol a másik, de legalább elégedett volt, úgyhogy azért van még ott megoldandó probléma a McLarennél, és vajon, hogyha megoldják, akkor vajon mi jön ki belőle, de visszatérve az eredeti gondolatmenetre, hogy tehát, hogy úgy állt előtte egy Norris, aki nem egy ügyetlen fiú, és azért tudjuk azt, hogy ha nem is annyira százas az autó, akkor ő jobban ki tudja hozni a benne rejlő potenciált, mint az a Piastri, és a Norris tényleg futtatta a pénzért a Verstappen, tehát nem hiszem, hogy a Verstappen úgy beállította magát ilyen laza kávézó üzemmódba, hogy akkor jó, hát mögöttem van 1,6 másodperc, akkor ráérek itt lazázni. Nem. Itt mind a hárman nyílen tolták, de ezerrel. És a Norris is hiába tolta ezerrel, még DRS távolságba se tudott kerülni. Míg mondjuk ugye a Piastri igen, tehát semmi nem garantálta volna azt, hogy ha most ők helyet cserélnek, akkor majd ő majd oda fog érni, és majd akkor majd ő megfogja majd előzni a Verstappent, úgyhogy ebből a szempontból az, hogy ebben a enyhe jelzésben, hogy kétszer is berádiózott a Piastri, hogy hát én mennék, nagyon okosan tették azt, hogy nem mondták azt, hogy swap position.
Hát igen, ez lesz most a következő futamoknak a nagy kérdés, hogy egyrészt visszaáll egy kicsit a terősorrend, tehát ilyen McLaren alapból veri az egész mezőnyt, köztük a Red Bullt is, vagy tényleg az a helyzet, hogy a Red Bullt már megint elkezdték olyan mértékben fejleszteni, hogy odaértek a McLaren nyomába, és amennyiben ugye Verstappen ott van a nyomukból, ez egy pillanatig nem jelent számukra garanciát arra, hogy ők fogják nyerni a futamokat, vagy a következő két futam, most maradjunk ezeknél az arábiai futamoknál, valamiféleképpen lenyugtatja a kedélyeket, és a McLarennek a dominanciáját visszahozza, de hát ezen belül is akkor majd eldől, hogy most akkor ilyen sorminta szerint haladunk-e, hogy egy Norris, egy Piastri győzelem, és akkor egyszer csak majd lesz valami.
És akkor ugye ott van, hogy 62 pontos Norris, 61 pontos ugye a Verstappen, ezek elveszik egymástól a pontot, és akkor akár, mint ahogy volt ez 1986-ban, vagy 2007-ben, akkor lesz egy nevető harmadikunk, és akkor úgy hívják a világbajnok győztest, hogy Max Verstappen, aki nem éppen a legtoppabb autóval, bár mondjuk ez tényleg 86-ig igazabb, hogy nem a legtoppabb autóval fogom majd megnyerni a világbajnoki címet. De ha már említettem ezt az angolos kifejezést, hogy swap position, hát akkor kérlek szépen a Red Bullnál megtörtént, méghozzá, hát hogy is mondjam neked, tehát egy Lawson Tsunoda csere, azért kapta a kritikát a Red Bull elég rendesen, pályán kívül, ugye Verstappen is már többször elmondta, hogy ő teljesen feleslegesnek látja ezt a cserét, mert nem gondolja azt, hogy a pilótával van a baj, hanem sokkal inkább az autóval, és ez is egy figyelmeztető jel, hogy azzal, hogy Lambiase döntött arról, hogy gyerekek, akkor átolcetig átépítjük az autót, az akár lehet, hogy már azzal, hogy értik, hogy mi a helyes irány, ez viszont ez tényleg azzal, hogy a fejlesztések még nem jönnek, azért ez egy komoly figyelmeztető jel lehet a McLaren számára, hogy hello, ők értik, de miközben a McLaren még mondja azt, hogy hát még annyira még nem értjük, de mindegy, majd meglátjuk. Szóval volt itt egy Lawson Tsunoda csere, az első kérdésem az, hogy vajon, hogyha ez a verseny, ez nem Japánba történik meg, hanem mondjuk Bahrainba, kapott-e volna még egy olyan esélyt a Lawson, amit igazából ő is azért nagyon-nagyon zokon vett, hiszen az első két verseny olyan pályán történt, amit ő nem ismert, és viszont ez az a pálya, amit ismert, tehát és itt se kapott legalább egy nyomorult lehetőséget.
Hát ilyen szempontból a számára duplán pekesen jött ki ez a dolog, mert nyilván a Red Bull ebbe azért megszimatkolta a marketing értéket. Hát tehát az, hogy Honda hazai pálya, japán pilóta, minden egyéb ugye passzolt ebből a szempontból, csak hát ez a kérdés, hogy az emberi tényezőkön, meg a szakmai tényezőkön miért uralkodik el ennyire a reklám, meg a marketing, ami bizonyára nagyon jól bejött nekik, hiszen hatalmas tokiói, meg mindenhol megjelenő felületeken ugye, tudták reklámozni, hogy van egy japán versenyzőik, meg ilyen hálásak, meg olyan hálásak a Hondának, meg átfestették az egész kocsit japán színekre, meg a overall is ugye ilyen volt, tehát ezt teljesen hozták a kötelezőt, abban ők mindig is nagyon jók voltak, ugye már Matesic kezdetektől fogva nagyon értett ehhez, hogy a termékét hogyan kell reklámoznia, meg megmutatni országnak, világnak, de most szigorúan szakmai szempontból nézve, meg hát nem sokat hozott számukra ez az egész. Tehát az, hogy most a Cunoda nem a legutolsóként, csak 15-ként rajtolt, és ugyanúgy nem jött be pontszerző helyre, mint előző két futamon a lózon. Hát ez ugye egy kicsit azért keserűbbé teszi az egésznek a történetét, hiszen megtehették volna, hogy ugye eleve a Cunodát rakják be a kocsiba, ott volt tavaly a évvégi teszt, amikor már a Perezt ugye kirakták, és rögtön mondhatták volna, hogy ismerjük a Cunodát, tudjuk, mire képes, de pont arra hivatkoztak, hogy nem ő lesz, hogy hát hullámzó a teljesítménye, meg igazából nem látják benne a nagy potenciált, és a lózon az valahogy nekik jobban bejött, mondták Markóék. És akkor ehhez képest ugye két versennyel később, meg másfél tesztnappal később, hát mégiscsak azt látták, hogy a Cunoda az igazi. Tehát egy kicsit magukból csináltak bohócot, meg hát nyilván szerencsétlen lózonból.
Hát figyelj, ha pusztán a tényeket nézem, akkor azt mondom, hogy Red Bullos pályafutása alatt, ami kettő darab versenyt illeti Lawsont, a legjobb eredménye az a kínai nagydíjon volt, a 12. hely. Pontosan ezt akartam mondani, hogy a Cunodától viszont jobbat vártak, és ő is 12. lett, és az időmérő edzésen pedig a Lawson az pedig megverte őt. Tehát, hogy kell-e ennél több figyelmeztetője. És amire még rá akarok térni, ott a verseny előtt, ugye mondtam, hogy kívülről is azért kapták az ívet, Guido van der Gardénak milyen érdekes, ő is azért holland, de most tök mindegy, tehát a véleménye az olyan, mint a segjük mindenkinek van, és ő írt egy, talán azt hiszem az Instagramon írt egy
bejegyzést,
hogy hát ő ezzel baromira nem ért egyet, és hogy nem emberséges, nem sportszerű, sem erkölcsös, blablabla, és erre nyomott egy like gombot a Verstappen, és akkor ezért mindenki így felhúzta a szemét, hogy hát, hogy lájkolta, tetszikelte ezt a bejegyzést. Hát szerintem annál beszédesebb dolog, meg fogadták, és miért nyomott le a lájkot? Te azért nyomsz egy lájkot egy bejegyzésre, mert tetszik, és ennél hát többet igen. Mit lehet mondani?
És ő amúgy bizonyára nagyon is tisztában van ezzel, hogy egy tőle érkező like az fölkelti az embereknek a figyelmét, és szemöldököket von össze, vagy emel föl, hogy na hát igen, igen, ha ő ezzel egyetért. Egyébként ő Kerek Perec ki is jelentette, hogy ő nem küldte volna el a lózont, mert hát nem volt lehetősége még igazából teljesíteni, meg bizonyítani, tehát milyen alapon. És még hát Flavio Briatore is ott volt, aki ugye szintén nem szokott kesztyűs kézzel bánni a keze alatt dolgozó növendékekkel, vagy pilótákkal. Még ő is azt mondta, hogy hát két verseny alatt azért se jobbra, se balra nem dől a mérleg. Világos, hogy nem ezt várták, vagy jobb eredményt vártak, mint ahogy Lawson maga is nyilván jobb eredményt várt az első két Red Bullos futamától, amikor ugye annak idején Verstappen a Toro Rosso-ból felhozták Kvyat helyére, rögtön megnyerte a spanyol nagydíjat, de ez egy egészen más éra volt, más szituáció, nem lehet mindenkitől leszállni, és hát Verstappen az csak egy van, tehát gyakorlatilag minden, amit ő művel a Forma 1-ben, az gyakorlatilag megismételhetetlennek tűnik egyelőre. Tehát nem biztos, hogy ez egy túl bölcs döntés volt, mert nagyon sokat tud ártani egy csapat imidzsének az, hogy most az eredményektől függetlenül hogyan menedzselik a például a pilóta kérdést, ami mindig is ugye egy nagyon ilyen cikis szituáció volt a Red Bullnál, hiszen ott már nagyon sokat megégettek szegényeket, ugye Gasly, Albon, Kvyat, stb. És hát ezt tudjuk, hogy a 82 éves Helmut Marko, aki ott a zsinórokat rángatja a háttérben, az ebből a szempontból hát egy borzasztó, kegyetlen és semmire tekintettel nem lévő öreg úr, és hát sokan már alig várják én szerintem, hogy elhúzzon végleg nyugdíjba.
és még a Ferrari-ra mondják azt, hogy pilóta temető. Na mindegy, hagyjuk. Igen. Még azért annyit reagálnék a gondolatodra, ugye, ha már szóba hoztad Flávio Briatore-t, hogy igen, Flávio Briatore sem éppen az a puha kezű menedzser és az a kedves, aranyos, megértő ember, tehát ő benne legalább lesz, annyit szerintem megvárja ezt a triple headert, és utána fogja kirúgni a duent, és teszi majd a helyére majd a kolapintot, de hát ez majd a jövőben majd ki fog derülni. De térjünk át a Ferrari-ra, hogyha már megemlítettem. Valahogy nagyon el vannak ők veszve ott valót a senki földjén, és egy újabb olyan hétvégét zártak, ahol hát örömre nem igazán vanok.
Hát ezt fájóan kell konstatáljam én is, sőt, hát gyakorlatilag egyrészt stagnálnak az éveleihez képest, tehát semmiféle előre mozdulás nem nagyon látszik, és hát nem tudom, hogy ugye most megint belengedte a Vasseur, hogy majd jön az új fejlesztési csomag. Gyakorlatilag ebben az évben már megint azt láthatjuk, hogy eltelik jó pár futam, úgy, hogy igazából még dobogon se álltak, plusz a kettős kizárás, és hát lassan elkezdhetjük mondani a szokásos lemez, hogy majd jövőre. Adja az ég, hogy nem így lesz, és hogy egy kicsit azért föl tudják szívni magukat, mert az egész bajnokságnak jót tenne, hogyha a Ferrari valahol ott tudna matatni legalább a dobogó környékén, de így, hogy ott a két McLaren, meg a Verstappen, sőt néha-néha ugye a Russell, meg nyilván még az Antonelli is egyre jobban belejön, hát lassan esélyük se lesz arra, hogy akár csak a dobogóra fölkerüljenek, és hát ezek a kicsit mulatságos mondások a Hamiltontól is, hogy ő továbbra is rettentően bízik a csapatba, mert ha kiküszöbölik majd a hibákat, akkor sokkal jobbak lesznek. Hát ez gyakorlatilag minden csapat elmondhatná magáról, tehát az Auber is nyilatkozhatna egy ilyet, hogy ha majd sokkal jobb autót építünk és kiküszöböljük a hibákat, akkor sokkal jobb helyezésben leszünk, vagy pozícióban leszünk, mint most. De hát egyelőre az látszik, hogy azt se tudják, hogy merre van előre, ugye Leclerc, akinek nagy tapasztalata, meg háttere van a csapatnál, mintha egy kicsit jobban eligazodna ebbe a káoszba, ami van, de Hamilton érezhetően nagyon nem találja még a helyét, és hát valószínűleg egy kicsit meg is van zavarodva, hiszen hát nem erre számított.
Két gondolatom. Az egyik az az, hogy én egyáltalán nem tenném még oda azt, hogy majd jövőre. És én ezzel szeretnék egy kicsik egy kis erőt adni a most szomorkodó Hamilton, illetőleg Ferrari rajongóknak, hogy nézzétek meg, hogy tavaly mi történt. Tehát volt a tavaly egy olyan szakasza az évnek, amikor tényleg ugyanilyen elveszett volt a Ferrari, nem tudták, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz, várták az új fejlesztési csomagot, attól se lett azonnal jobb, majd elkezdték megérteni ezt a dolgot, és a végén kérlek szépen a konstruktőri világbajnoki címért küzdöttek. Tehát nincs
lefutva
semmi.
Így van, de ebben lehetett pont bízni, hogy miután tudták, hogy merre van előre, és egyre jobbak lettek az év végén, hogy ezt valahogy úgy, mint a McLaren át tudják ezt a momentumot hozni a 2025-ös évre, és most kb. Ugyanatt vannak, mint tavaly év közepén.
Hamilton, ebben mondjuk igazad van, abszolút. Viszont Hamilton védelmében én még annyit mondanék el, hogy kicsit távolról fogok indítani, de majd megértitek, hogy miért. Az, hogy amit már többször kritizált Alonso is, hogy nagyjából másfél nap áll rendelkezésedre arra, hogy felkészüljél az előtted álló Forma 1-es szezonra, ez rettenetesen kevés.
Az nulla.
Verstappen esetében láttuk azt, hogy tapogatóztak a sötétbe, most a beállítással betaláltak, tehát most már innentől akkor nagyjából tudják, hogy merre van a jó irány. A csapatot váltott összes versenyző szembe, tehát nem csak Hamilton az, aki alulmúlja önmagát, hanem ugye ott van Sainz is, ott van Ocon, és ott van Hülkenberg is. Hülkenberg ugye az időmérő specialista, hát most nem igazán van ott jó, oké, az Auber nem éppen a legacélosabb csapat, de kérek szépen Esteban Ocont viszont Oliver Berman röhögve veri. Egy Esteban Ocont, aki szintén nem egy gyenge pilóta. És egy Sainz Albon párosnál is azért mondjuk az Albon is messze jobb, mint a saját csapattársa. Tehát azért ez a különbség azért mind a négy pilótánál azért megvan, és itt a hátrány annak, hogy csak másfél napot készülhetnek föl rá, mert igazából tényleg azt se tudják, hogy most akkor az A-t azt hogy írják, meg a B-t, meg hogy van a helyesírási szórend. Tehát én ezt abszolút még azt gondolom, hogy itt nem szabad senkinek se feladnia, hanem sajnos idő kell, viszont ennek az időnek ugye az a hátránya, hogy mire rájönnek arra, hogy az idő telik. Így van, az idő telik.
És nem ürül.
Így van, az idő telik gyorsan, de talán annyi vigasz lehet, hogy 24 futam van még azért hátra, és azért még bármi elsülhet meg azért ebbe a szezonban.
Igen, de most lemegy ez a két arab futam, gyakorlatilag 5 futamon vagyunk már túl, ami a bajlok. Ságnak lassan az egy harmada.
Igen, és a dupla kizárása a Ferrari-nak az pedig rettenetesen fájhat, hiszen azért ott azért mégiscsak nagyon értékes pontok, ha nem is sok, de értékes pontok vesztek el.
Igen,
viszont nézzük meg azért még itt a célba érők listáját, és kérlek szépen ott van egy Isaac Hadjar 8. helye. Őt két okból dicsérném meg. Az egyik az az, hogy tényleg az újoncok közül nem várt jó teljesítményt ad. Oliver Bermennel egy magasságba tenném, hogy tényleg le a kalap előttük. Na de egy szerencsétlenek a szombatja az olyan volt, hogy hát hogy is fogalmazzak szépen, hát elég fájó volt neki a Q1, olyan helyen fájt neki, ami nekünk fiúknak nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas lett, amit a hölgyek soha büdös életben meg nem fognak érteni, de ezek után beverekedte magát a Q3-ba, 8. helye pedig szerzett pár értékes pontot a csapatjának, akinek viszont a felmenője, a Minardi csapat, az pedig pont most ünnepli a 40. születésnapját.
Hát igen, ünnepelni, ha még lenne, de hát minden esetre 85-ben, ugye Giancarlo Minardi, akkoriban ez még nagyjából így működött, hogy hát elhatározta, hogy akkor most a Forma 2 után ő megpróbálkozik a Forma 1-jel, és úgy elutaztak Rióba, azt nekem egyszer elmesélte. Azután csináltam vele egy viszonylag hosszabb interjút, amikor ő leköszönt a csapatvezetői posztról, ugye, mert Paul Stoddart megvette a Minardit 2001-ben, hogy 10 ember utazott Rióba, tehát az volt a csapat. Szőröstül, bőröstül, szerelőstől, szakácsostól, meg önmaga, meg egy-két mérnök. Tehát egy nagyon pici istálló volt, amelyik hát igazából folyamatosan és nem túl sok siker fűződik a nevükhöz. Viszont egy hihetet, itt talán épp ezért, mert ilyen kilátástalan helyzetben, de nagyon lelkesen csinálták a dolgukat, és nagyon sok olyan pilótát hoztak be a Forma 1-be, ugye talán leghíresebb az Alonso, de hát Fisichella, Trulli, Mark Webber, akik aztán lettek valakik, és amikor pont a Magyar Nagydíjon ünnepelték a, hiszem talán a 300. futamukat, és mindenki összegyűlt a pedokból, akik valaha minárdisok voltak, és ott a mezőny fele ott volt bizony, mert valamilyen úton módon Minardinál kezdték, hogy egy kicsit belefolytak az ő történetükbe, tehát egy olyan istálóról beszélünk, amelyik ugye egy darab első soros rajtot produkált 1990-ben Phoenixben Pierluigi Martini, alig szereztek néhány pontot, se dobogón, pláne nem győzelmi dobogón nem álltak, de úgy nagyon kedves és ilyen igyekvő, lelkes kis csapatként szerintem azoknak az emlékezetében sokáig meg fognak maradni, akik még látták őket versenyezni.
És azért azt is mondjuk, hogy volt egy darab pole pozíciójuk, ez pedig Jos Verstappen aratta, és hogyha már Verstappen család, akkor mestermunka. Hát nem azért lett pole pozíciós, mert tényleg óriási 100, hát a max kihozott 110%-ot, ez ilyen 310%-nak kéne lenni. Ugye akkoriban még ugye az volt, hogy ugye fordított alapon indultak ugye a versenyzők, és mindenkinek kapott egy tiszta kör lehetőséget, és mennyikurban rohadtul lógott az eső lába, és mivel ő volt az utolsó, és ő hajtatott elsőként a pályára, ezért nyerte meg ő ezt a pole pozíciót, és így indulhatott előre, úgyhogy ott is volt nagy öröm. Illetőleg azért azt én elmondanám, hogy ugye számomra, aki egy kicsit később kapcsolódott be a Forma 1-be, és lett szerelmes a Forma 1-be, mint te, számomra a Minardi mindig is egy kicsi csapat volt, mindig is egy kicsi csapat is maradt. Hát jó, mondjuk most már nem kicsi csapat, mert hát ugye majd a Matesic-féle vásárlást azt szerintem az érdemes lesz majd átbeszélni, de mindig óriási nagy küzdők voltak.
Igen, tehát, hogy és nem lankadtak, tehát valószínű, hogy egy ilyen típusú organizáció néhány szezon után bedugta volna a törülközőt, mert hát látták, hogy nem jutnak egyből a kettőre, de Minardi is, mert ugye ottan voltak azért neki néha partnerei, a Gabriele Rumi, aki a Funmetalnak volt a tulajdonosa, és ezért ugye néhány szezonon keresztül hivatalosan ez is volt a csapat neve, hogy Funmetal. Utána meg ugye Paul Stoddart, aki Európai Minardi néven futtatta a csapatot, és elég jó barátságban volt ugye Bernie Ecclestone-nal, olyannyira, hogy ugye Ecclestone még pénzzel is segítette a Minardi csapatot, és pont azért, mert ő is ugyanezt érezte benne, hogy oké, hogy sereghajtók, oké, hogy semmire nem fogják talán vinni, de valahogy kell a mezőnybe egy ilyen istálló, akit mindenki szeret, és mindenki egy kicsit ilyen kis testvérként veregeti a vállát. Enzo Ferrari két csapatnak engedte meg, hogy a Fiorano-i tesztpályát használja. Az egyik Walter Wolff volt, ott mások voltak a preferenciák, hiszen Wolff egy kuncsaftja is volt egyben, és akkor, amikor még oda engedte, nem tartott tőle, hogy ellenfele lesz a Forma 1-ben 77-ben. A másik pedig Minardi volt, mert ő maga is elismerte már, mint Enzo, és talán egykori fiatal önmagát is látta benne egy picit, hogy itt van egy szerencsétlen, most ezt idézőjelben mondom, fiatal ember, aki szeretne valamit elérni a Forma 1-be, hát oké, támogassuk egy kicsit, engedjük ide, itt van a szomszédban, ugye a Faenzában van a Minardi félhagyi szállása, az körülbelül 50 kilométerre van Maranellótól vagy Fiorenótól, és ő rendszeresen tesztelhetett a Ferrari pályán, és más kérdés, hogy túl sok eredmény nem hozott, tehát nem volt az a veszélye, hogy akkor majd akkorákat tesztel Fiorenóból, hogy vasárnap a versenyen meg kihívója lenne a Ferrari csapatnak, de ez egy nagyon szép gesztus volt egyébként az öreg kommandatórétől.
Egy biztos, hogy a versenyzői közül és az egész Forma 1-es csapat közül, ami, tehát az alatt a 40 év alatt, amíg a Minardi csapat létezett, egy valaki volt képes majdnem szaltóval célba érni, az a Minardinak a versenyzője, Christian Fittipaldi Monzában. Igen.
Ráadásul csapattársával ütközött.
És akkor az egész év azt tudom, hogy azzal telt el, hogy hát amúgy is a Pierluigi Martini meg a Fittipaldi nem igazán kedvelték egymást, és akkor ilyen nagyon-nagyon finoman szóltam, és ugye ott ment akkor ugye ott a megvádolása igazából Fittipaldinak, hogy ő direkt fékezett, hogy nyilván ugye a csapaton belül rivalizálás miatt is, hogy direkt kiszúrjon vele, és akkor tényleg ott már tényleg olyan szájkaraték mentek, ami tényleg egy kicsit a hihetetlen kategóriába megy. És ugye azt is meg kell azért említeni, hogy igen, rengeteg ifjú tehetségnek, akik ma nagy versenyzők jelenleg is a mezőnyben, ha csak Alonsót veszük, adott lehetőséget, de hát nyilván a túlélésnek volt egy óriási nagy kulcsa az, hogy rengeteg fizetős pilótát, de tényleg rengeteg fizetős pilótának adott lehetőséget. Hát a túlélésnek ugye a pénz, a záloga, tehát ha ő fizet, mindegy, hogy milyen, hát akkor megy, azt ennyi készet. Legalább 2-3 versenyen keresztül kihúzzuk.
Hát nyilván ez így van kis csapatoknál, ez nagyon is jellemző, tehát múltkor beszéltünk Eddie Jordan halála kapcsán, ugye, hogy azért a Jordan istállóban is egymásnak adták a kilincset a fizetős pilóták, ez a Minardinál is így volt, de hogyha most úgy visszaböngészi az ember a pilótáknak a listáját, és ugye fölrémlik egy Esteban Tuero, vagy Gaston Mazzacane, meg hasonló figurák.
Giovanni Lavaggi volt a kedvencem.
Hát arról nem is beszélve az Automosó János. De hát ugye egyrészt ők maguk is színfoltok voltak a maguk módján a Forma 1 történetében, meg hát tényleg az a pénz, amit ők X számú versenyre tudtak magukkal hozni, az kellett ahhoz, hogy a Minardi istálló létezzen egészen addig, amíg a Red Bull meg nem vásárolta.
Na és ez hogy történt? Mert ez ugye Paul Stoddartnak volt az értékesítése.
Hát igen, a Stoddart is egy idő után ugye rájött, hogy azért ezen inkább csak bukni lehet, mint nyerni, és hiába vette át a kormányrudat Minarditól, ez nem sokat jelentett a sikeresség nyomá, vagy tekintetében, és egyszerűen elege volt belőle, meg akart már tőle szabadulni, kiélvezte ezt a Forma 1-es játékszert, ugye így ausztrál milliárdos volt, mindenféle egyéb érdekességet.
És lehet belőle milliómos.
Hát igen, ezt igen, szokták mondani.
De
hát ugye a Baumgartner Zsolt még Minárdiksként ugye abszolválta azt az egyetlen szezonját 2004-ben, ő szerzett. Akkor két év hiátus után egy pontot ugye az amerikai nagydíjon Indianapolisban, és hát ugye Dietrich Mateschitz egy még nagyobb léptékű milliárdos, ugye akkor már nagyjából megvolt neki a nagy istálló, és akkor emellé direkt ezzel a céllel, hogy ott neveljék majd a Red Bull számára az utánpótlást, nagyon jó jött neki, meg tudta szerezni a Minardit is, amiből ugye először Toro Rosso lett, utána Alfa Tauri, és még mindenféle névváltoztatásokon esett túl, de hát ezzel együtt ugye egy elképesztő hétvégét produkáltak Sebastian Vettellel 2008-ban Monzában, ahol ez a kis csapat, tehát már nem Minardi, hanem Toro Rosso néven, ugye pólt szerez, és amire senki se gondolt, hogy gyakorlatilag végigvezetve a szezon leggyorsabb versenyét, Vettel megszerezte a csapat győzelmét is. Aztán ugye jó néhány évvel később ezt megismételték, én már Alfa Tauriként, amikor Pierre Gasly is tudott nyerni egy versenyt az istálló számára, tehát egyáltalán nem az a helyzet, hogy ne lehetne bizonyos anyagi feltételek megléte mellett elérni egy-egy győzelmet, amit például egy olyan hatalmas cégnek, mint a Toyota, nem sikerült.
Így van. Mielőtt még a búcsú mezeire lépnénk, azért még egy gondolat így Giancarlo Minardival kapcsolatban, hogy a kopott emlékeim, de ugye nyilván te ugye a pedokba mászkálsz, mint újságíró. Azért az én emlékeim között, tehát amikor megtörtént az eladás, akkor ő utána már nem volt az a harson, a megmondó, aki mindig mikrofon elé állt, vagy gyakran mikrofon elé állt, és elmondta a véleményét a pilótákról, a versenyzőkről. Tehát ő utána olyan nagyjából, mintha visszavonultan élt volna.
Sose volt egyébként akkor a média sztár. Ennek egyik fő oka az volt, hogy ő nem tud angolul. Tehát ért, tehát én amikor nagy néha valamilyen ügyben levelezek vele, angolul írok neki, és ő mindig olaszul válaszol, ami nem probléma, mert megoldom a fordítást. Tehát ugye ez lehetett az egyik oka, és pláne azok után, hogy ő visszavonult, Stoddart azért az egy eléggé nagy egóval megáldott és szereplési vágyjal, hogy mondjam, büszkélkedő úriember volt, tehát ő ezeket a babérokat szívesen learatta saját maga. Egyébként Minardi elég sok versenyen ott volt, hát nyilván az olaszországiakon pláne, tehát én többnyire annak idején az imolai nagydíjon kezdtem a szezonomat, és ő vele ott mindig lehetett találkozni.
Hát akkor még egyszer Isten éltesse a Minardi csapatot, amit most jelenleg a bonyolult név miatt én most csak simán Racing Bullsnak fogok nevezni.
Ez is a hivatalos nevük most, azt hiszem.
Nincs már benne ez a VKR, Bizakesebb, minden értelen Racing Bulls, maradjunk szerintem ennyiben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napon beszélgető partnerem voltál, akinek tetszett a mai adásunk, azt kérem, hogy ne felejts el megnyomni a feliratkozó gombot, akár a YouTube-on, vagy a Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-on, Apple Podcast-on, már annyi áj van, hogy megállok, jó? Mm-hmm. Tehát akkor itt
áj,
bizony. Úgyhogy jönnek a következő versenyek, jön a két arab futam, ugye Bahrainba megyünk, Sakirba, illetőleg Szaúd-Arábiába, úgyhogy bízunk benne, hogy azért ettől azért izgalmasabb futamok várnak ránk az elkövetkezendő két hétben. Károly, neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Öröm volt, mint mindig.
Nektek pedig köszönöm a hallgatást. Szervusztok!
So box.
Ready to check.
Yep, now I'm
Jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!